Magyarország első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kabinet teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, számol be a távirat iroda. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez, csak nem 200 tudományos közleménye tanulmánya jelent meg. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdon részét Balázsi Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke múlt heti tárgyalásai után szakpolitikai szinten folytatódik a munka, kiemelten a közlekedési beruházások uniós finanszírozása terén, jelentette ki brüsszeli tárgyalásai előtt a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint az elmúlt években jelentős források vesztek el, amit a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztésére lehetett volna fordítani. Megbukott Romániában az Ilia Bolyán vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordan államfő korában úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a Parajdi bánya katasztrófának, miközben a Román Országos Sóipari Társaság csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el, mutat rá a Rekorder oknyomozó portál. A Hargita megyei településen ma már csak egyetlen szálloda tart nyitva, a panziók más szálláshelyek és a turizmushoz kapcsolódó közétkeztetéssel, szuvenír árusítással foglalkozó kisvállalkozások is bezártak. Megrongálódott a monostori római katolikus templom és számos lakóház hajnalban, amikor a Richter skála szerinti 4,2-es erősségű földrengés rázta meg a Szerbia és Horvátország határán fekvő települést. A rengést Magyarországon is érezni lehetett, de belföldi településekről nem jeleztek károkat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök holnaptól tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra. Moszkva viszont tömeges válaszrakéta csapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölte előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet szerdán reggel 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 1833. május 7-én született Johannes Brahms, német zeneszerző. Aki csak a zeneszerzői munkásságát ismeri, művei alapján konzervatív embernek gondolhatná, és nem is tévedne nagyot. Szeretett például lútollal írni, s időskori képei is szakállas, joviális úriembert mutatnak. A magánéletben azonban egyáltalán nem volt az erkölcs felkent bajnoka, a nőkhöz pedig egészen sajátos viszony fűzte. Egy pszichoanalitikus még tanulmányt is írt a témáról. Megrögzött aglegény volt, élete nagy szerelme pedig atyai barátjának, Robert Schumannak a felesége Clara Wieck volt. Nehezen serdült, 20 évesen még cérna vékony hangon cincogott, a szakálla pedig csak 45 éves korában nőtt ki. Alig várta ezt, így természetesen hagyta megnőni, sohasem borotválkozott. A bozontos ábrázat a morc külső mögött azonban jó szívű ember rejtőzött, mindenkin segített, akin csak tudott. Igaz, csak titokban, mert mindig ügyelt arra, hogy gonosznak higgyék. Egy-egy társasági esemény után rendszeresen így búcsúzott. Ha volna valaki a jelenlévők között, akit elfelejtettem megsérteni, nagyon kérem, bocsásson meg. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Johannes Brahms életútját és művészetét ismerhetik meg. A romantika korában élt, de tudatosan a bécsi klasszicista zenei formákhoz nyúlt. 1840-ben zongoraórákat kezdett venni Wilhelm Kossel zongoratanárnál, aki 3 évvel később átengedte saját kiváló mesterének, Eduard Maxennek. Rögtön megmutatkozott játékosi és alkotói tehetsége is. 13 éves korában a közeli Dokk-negyed bárjaiban játszott élelemért meg némi bérért. A közönséges környezet egész életére nyomot hagyott benne. 17 éves volt aztán, amikor megismerkedett Reményi Ede magyar hegedű művésszel. Reményi egyike volt azoknak, akiknek a szabadságharcban való részvételükért menekülniük kellett. Egyébként Görgei Artúr hegedűse volt. Brahms Reményi Ede kísérője lett, 1852 elején közös hangversenykörútra is indultak. A körút során ismerkedett meg Joachim Józseffel, aki első hegedűsként a hannoveri királynál szolgált. Joachimnak nagyon tetszett Brahms zongora játéka, így Liszt Ferencnek írt ajánlólevéllel látta el a fiatalembert. Weimarban Liszt Ferenc szívélyesen fogadta Reményit és Brahmsot is. Liszt Ferenc egy legenda szerint megsértődött Brahmsra, amiért nem méltatta eléggé hámol szonátáját, tudnélik elaludt rajta. Reményi, akinek egy ünnepelt zenész jó indulata sokat számított, megszakította az együttműködést Brahmsszal. Brahms azonban nem térhetett vissza Hamburgba, ahol apja elvárta, hogy megálljon a saját lábán. Így történt aztán, hogy Joachim és Brahms, a két fiatal zenész, életre szóló barátságot kötött. Brahms az 50-es években alkotta meg első nagyobb szabású művét, az első D-moll zongora versenyt, amelyet eredetileg két zongorára alkotott, ám de a mondani való súlya versenyformát követelt meg. A mű ős bemutatóján megbukott, mivel a közönség eleinte nem tudott mit kezdeni az alapvetően archaikus Brahms stílussal, csak később fedezték fel a zene értékeit, s így a mű is csak idővel nyerte el a nekijáró elismertséget. Most hallgassák meg Brahms D-moll zongora versenyének harmadik tételét.
Thank you.
Elhangzott Brahms D-moll zongora versenyének harmadik tétele. A következő jelentős számú együttesre írt alkotása a német Requiem volt, amelyen a komponista több mint egy évtizedig dolgozott, s amelyet 1868-ban mutattak be. A héttételes kompozícióban a főszerepet a kórus játsza, amely szólamaiban a legnemesebb német hagyományokra, vagyis Bachra és Schützre utal. Ahogyan a cím is mutatja, Brahms nem a hagyományos latin nyelvű gyászmise szövegét dolgozta fel, hanem zsoltárok és más vallásos szövegek luteránus német fordítását. A következő percekben a német Requiem egyik részlete csendül fel. Brahms a szimfónia műfajában csak igen későn kezdett el ténylegesen tevékenykedni. Első szimfóniáját 1876-ra fejezte be. Habozásának oka valószínűleg az lehetett, hogy ahogyan azt a szerző maga is bevallotta, sokáig nem voltak eredeti ötletei, s Beethoven lépteit hallotta a háta mögött, ahogy mondta. Ez egyébként a szerző rendkívüli önkritikáját is mutatja. Végül is 4 opusszal gazdagította a műfajt a hamburgi muzsikus, s ezeket az utókor a 4 evangéliumként emlegeti. A második szimfónia az elsővel ellentétben igen rövid idő alatt készült el, szerzője 1876 nyarán kezdte írni, s decemberben már a bemutatót tartották. A műromantikus szellemben idézi fel a Mozart szimfóniák elbűvölően optimista szellemiségét, pasztorális nyugalma a súlyos kedélyállapotú Brahms kevés napfényes alkotása közé tartozik. A harmadikat aztán 1883-ban fejezte be szerzője, amelyben folytatta a haydni mozarti hagyományok felidézését, de a 4. tételt már markáns vérbeli romantikus tartalommal látta el. A 4. szimfónia 1884-85 során íródott. Az utókor szerint ez Brahms legértékesebb szimfóniája, benne ugyanazon német hagyományokat követte, amelyeket a német requiemben is felhasznált. Férfias pátosz és erő lengi át az egész alkotást. Johannes Brahms 1862-től 1897. április 3-án bekövetkezett haláláig Bécsben élt. A maga idejében Liszt Wagner forradalmi jelentőségű újításai mellett Brahms nem számított haladó művésznek. Míg mások a jövő zenéjét írták, ő tudatosan fordult a német barokk zene hagyományai felé. Ma már történeti távlatból szemléve működését tisztán látható, hogy művészete költőiségének alapvonásaiban épp úgy vérbeli romantikus, mint Liszté vagy Wagneré. Romantikus mondani valóját azonban klasszikus és kiegyensúlyozott forma művészetével fejezte ki. Brahms egész életművében azt a goethei egyetemességet kereste, amelyben egyensúlyba kerül a merészen egyéni mondani való a korszerű érzelemvilággal, és a nemes arányú építőművészettel. Brahms művészete ebben az értelemben tehát megtartó erő, a klasszikus forma ideál továbbfejlesztése egy olyan korban, melyben az új mondani való gyakran zavarosan jelentkezett, s a tartalom és forma közötti egyensúly ingadozott. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk, amelyben ma Johannes Brahms német romantikus zeneszerzőre emlékeztünk. További szép napot, jó rádiózást kívánok minden munkatársam nevében, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Leholczki Krisztiánnal, a Máji Madármentő Állomás vezetőjével beszélgetünk, ahol épp kis gólyák kelnek ki a tojásból. Kiderül, hogy mit esznek a gólyák, ha sérült vagy földön szaladó madarat látunk, mi a teendő, mert nem tudja csupán egy gólya kikelteni és felnevelni a kis gólyákat, illetve az is, hogy mit csinál a fiók, ami után kikelt a tojásból. Tartsatok velünk, érdemes! Leholczki Krisztiánnal, a Máji Madármentő Állomás vezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Az imént megtekintettünk gólya tojásokat. Mondjuk el hallgatóinknak, hogy hány tojás van jelenleg itt az állomáson, és hogyan kerültek ide?
Jelenleg 7 kis tojásunk van, mindegyik fehér gólyának a tojása. Hát tragédia miatt kerültek be a tojások, az egyik az a hajdudorogi fészekből érkezett be, onnan 2 tojást tudtunk kimenteni, a másik 5 pedig a hajdunánási fészekből került be. Mindkét esetben megsérült sérült a költőpár egyik tagja. A Hajdú Doroginál ott áramütés érte az egyik madarat, azonnal elpusztult. A hajdunánási fészeknél ott baleset érte az egyik madarat, vérzőszárnya sétált a fészek alatt, majd kimentünk a nánási fészekhez, kiszedtük az 5 tojást, és másnap áramütés érte a megmaradt felnőtt madarat is, úgyhogy ott a teljes mindkét szülőpár elpusztult sajnos.
Mennyi idő alatt kell ki a gólyatojás?
A gólyatojás az 33 nap alatt szokott kikelni, már kelnek, tehát ezek már az 5 fiókás fészekből, vagy 5 tojásos fészeknek a tojásai már kelnek, a másikak még nem kelnek, ott lehet, hogy az egy kevésbé érett tojások. Meg szokták kérdezni, hogy miért mentjük ki a gólyatojásokat a fészekből, ugye ez sokak számára nagyon furcsa, hogy hát ott van a mama vagy a papa, a megmaradt mama vagy a papa, és mégis kiszedjük a tojásokat. Ez azért történik, mert a gólya egyedül nem tudja kikelteni a tojásait, és felnevelni a fiókáit. Ez úgy néz ki a gólyáéknál, hogy lerakja a tojásait, az egyik madár kotlik a tojásokon, addig a másik eszik. Ugye a gólyánál az evés az nem úgy történik, hogy kimegy valahova, eszik gyorsan és visszajön, tehát ez van, amikor másfél-két és fél órát is igénybe vesz. Addig ugye kotlik az egyik a tojáson, a másik étkezik, majd cserélnek. Tehát 33 napig mindig valaki kotlik a tojásokon, majdnem megállás nélkül, persze szellőztetnek, meg forgatnak, de ott kell lennie. Hogyha a költőpár egyik tagja kiesik, mert megsérül vagy áramütés éri, akkor szerencsétlen megmaradt madár ott ül a tojásain, várja a párját, eltelik 2 nap, már éhes, szomjas, előbb-utóbb feláll, elmegy onnan, van, amikor ezt kora hajnalba csinálja, meg ugye gilisztázik, akkor kihűlnek a tojások. Ugyanez érvényes arra, amikor már pici fiókák vannak. Ott egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzet van, ha nincs 2 szülő, és nincs, aki vigyázzon rájuk, jöhet egy holló, jöhet egy ragadozó madár, jöhet egy másik gólya, megölheti a fiókákat. Tehát ebbe a kritikus időbe, amik tojások vannak és pár hetes fiókák, mindkét szülőre szükség van ahhoz, hogy a költés sikeres legyen, és ezért szoktuk kiszedni a tojásokat.
Mennyi idő után hűl ki a tojás?
Hát ez változó, ugye, hogyha nem tudom, nézünk egy szép napos májusi időt, vagy júniusi időt, bár júniusban már fiókák vannak, májusi időt nézünk, meleg van, akkor 2-3 órát kibírnak a tojások. Ha mondjuk a múlt hetet nézzük, a hajnalokat, amikor 0, mínusz 1, mínusz 7 volt, olyan, hogy mínusz 7 fok is volt, akkor 10 perc alatt kihűl.
Tehát most éppen láttuk, hogy törnek ki a kis gólyák, mi utána a teendő, például mivel etetitek?
Hát ugye a kelés az úgy néz ki, hogy először repeszt a kis gólya, belülről megüti a tojást, egy ilyen kis pukli alakul ki a tojáson, ilyenkor már mozog a tojás és hangot is ad, tehát már beszél a kis gólya a tojásban, nagyon cukik tudnak lenni. Utána áttöri a tojásnak a falát, akkor ugye már oxigénhez jut a kis gólya, majd szépen elkezdik körbetörni a tojáshéjat. Ez körülbelül egy ilyen 24 órát, vagy még hosszabb idő is lehet, amire teljesen kikel a kis gólya. Amikor kikelt, akkor még maradnak keltetőbe a felszáradásig. Erre mondják azt szaknyelven, hogy felszáradt a fióka. Ez csirkénél is, gólyánál is így van. Amikor már szép kis pihés, nem nyálkás, akkor szoktuk áttenni őt egy másik melegítő egységbe, és ott már ő magától leszik első naptól kezdve, sőt, már kelepel is. Kis pici csőre, vagy ilyen hangja van, kis puha csőre van. Az egész madár akkor, mint egy fél zsemle, de első naptól kezdve magától leszik. Néha az elején kell egy pici segítség neki megtartani a fejét, mert elég ingadozó a feje, nagy feje van, gyenge a nyaka, de rettenetes sebességgel nőnek, hát nagyon egyszerű, ugye, mindenki látott már gólyát, vagy gólyaköltést helye közel már mindenki látott, tehát amikor kikel a kis gólya a tojásból, mondom akkor, mint egy gyereknek az ökle, vagy egy kisebb női ököl, és 64 nap múlva röpképes madár lesz belőle.
Mit eszik?
Hát a gólya természetben mindent megeszik, ami állati eredetű és elérhető. Értem ez alatt a rovarokat, rengeteg sáskát esznek például, férgeket, földi gilisztát, siklókat, pockot, emlősöket, tehát mindent is, amit ő egy szántóföldön vagy bárhol megtalál. Halat is így úgy néha eszik, békákat is eszik, ugye nagyon sokan azt hiszik, és jönnek, és mondják, hogy hát miért nem békával etetjük a gólyát. Hát a gólya az 5 vagy 10%-ban eszik békát, tehát nagyon elenyésző az, amikor gólya békát fog. Mindenkinek a tudatába az vésődött bele a mesekönyvekből, hogy a gólya ott áll a kis tóba, és béka van a csőrébe. Na most ez a természetben nem így működik, mert én még mondjuk vízbe soha nem láttam gólyát, de pockos szántóföldön már láttam gólyát, meg a nagy fűbe mászkálni láttunk már gólyát.
Mit tegyünk, ha sérült állatot látunk, akár gólyát?
Hogyha azt látjuk, hogy egy gólya röpképtelen, netán lóg a szárnya, vérzik, tehát nem tud felszállni, csak futni tud, akkor mindenképpen a helyileg illetékes nemzeti parkot értesítsük, és vele együtt valamelyik mentőszervezetet. Ez is ugye nem mindegy, hogy egy felnőtt gólyáról van szó, ami költésben van, mert ha ő megsérült, akkor lehet, hogy fészket is kell menteni, vagy mondjuk július második, harmadik hetétől pedig ugye a fiatal gólyák kirepülésénél szokott baleset történni, akkor is. Tehát mindenképpen, ha azt látjuk, hogy bármilyen állapotú gólyáról beszélünk, akkor mindig nemzeti park, illetve mentőszervezet segítségét kérjük.
Néhány gólya itt telelt, ugye? Ők másként viselkednek ilyenkor, vagy ők is felveszik a ritmust, a gólyák ritmusát?
Hát ugye a telelés az náluk azért kihívás jelent, télen azért korlátozódik a étel mennyiség, illetve a vízhez jutás. Ez most megint télfüggő, tehát hogyha minuszok vannak, akkor szoktuk javasolni, hogyha valahol telelő gólya van, akár lehet neki segíteni a étkezésben, illetve az ivásban. De ahogy ugye március 15-e környékén elkezdenek szállingózni a fehér gólyák vissza Magyarországra, akkor azért ők is beilleszkednek. Na most ez is olyan dolog, hogy ugye ha egy költőpár jön, megvan a hím és a tojó, ő a fészekkel és a fiókák neveléssel fog foglalkozni. Vannak ezek a úgynevezett kajtárgólyák, akik vagy nem mentek el és itt voltak télen, és a nyarat is itt töltik, illetve vannak olyan kajtárgólyák, akik ugyan hazajöttek, de se párjuk, se fészkük, se semmiük nincsen, ők itt tengenek, lengenek, van, amikor elkezdenek ilyen, nevezzük fészeknek, de inkább ez ilyen játszófészeknek mondható, amikor azt látják a lakosok, hogy van egy gólya egy faluba, hordja a gajat és egy oszlop tetejére dobálja, és akkor szoktak nekünk szólni, hogy menjünk és segítsünk neki fészek alapban, és mindig visszakérdezünk, hogy hány gólya van, és mondják, hogy egy, hát csokolom, a költéshez 2 gólya kell, és intenzív fészeképítésnek kell lennie, tehát ilyen is van, hogy itt maradt egy gólya, vagy visszajött, de nincsen párja, nincsen fészke, és akkor ő itt nyáron szórakozik, mint a utca gyerek lent, hogy pakolgatja a gajakat jobbra-balra az oszlopokon.
Vannak nagyon barátságos gólyák, akik keresik az embertársaságát, vagy akár már azért, mert etették, úgymond kiszolgáltatottak lesznek?
Vannak ilyenek, igen, főleg ezek a telelő gólyák, ugye megszokják az embert, és pontosan erre szoktuk mindig felhívni a figyelmet, hogyha téli etetésre kerül sor egy községben, akkor nem mindenki etesse azt a szerencsétlen gólyát, amelyik itt maradt, hanem jelöljenek ki egy embert, aki ugyanabban a ruhában, ugyanabban az időpontban, ugyanazon a helyen, ugyanarra a hívószóra eteti a gólyát. A gólya az egy okos állat. Harmadik etetésre meg fogja ismerni a piros kabátos Pista bácsit, aki fütyül neki délután 2-kor a mezőn, tehát ezért jó, mert így követhető, hogy mennyi ételt kapott, illetve nincs az, hogy sok emberhez kötődik. Ha mindenki eteti, akkor mindenkihez oda fog menni, kunyerálni fog, így meg csak egy emberhez fog kötődni. Ez az ő érdeke, ugyanis majd ez a gólya ősszel elmegy Afrikába, ahol azért vannak olyan népcsoportok, akik a gólyát szívesen fogyasztják, és hát pont nem jó, hogy ha egy ilyen előzménye van az egésznek, hogy ő az emberben a segítő társat és partnert látja.
Veszélyesek a gólyák, a csűrük azért elég veszélyesnek tűnik.
Igen. A gólya az nem játék, főleg egy kifejlett hím, de egy tojóról is beszélhetünk. Én fogtam már autópálya mellett kifejlett felnőtt gólyát, egy hímet, amelyik tiszta erejéből meg akart ölni. Ugye neki a lábai nem veszélyesek, hisz hosszú pálcik a lábai vannak, a csőre annál veszélyesebb, hogyha nem figyel az ember, akár olyan sebet is tud okozni, hogyha mondjuk combelsőbe beszúr, és elkap egy combi artériát, akkor 3 perc múlva nekem végem van.
csípett már meg bármilyen más madár vagy gólya?
Minden héten megcsíp valaki, vagy megkarmol valaki, hát ez együtt jár, ugye ez olyan, mint amikor az ács hetente 16-szor elüti valamelyik ujját, valamelyik ujján mindig van egy seb, ez vele jár természetesen, használunk védőfelszerelést, de néha azért van olyan, hogy rövid a kesztyű, és mondjuk egy kicsit feljebb fog az a ragadozó madár, vagy ha gólyát kell fogni, akkor pici karcolások, illetve szúrások szoktak lenni.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk. Ki Krisztiánnal, a mai madármentő állomás vezetőjével beszélgetünk. A gólyákon túl milyen állatok vannak most itt az állomáson?
Hát jelenleg vannak fiókáink, fekete rigó fiókák, nem sok, szerencsére. Változtattunk a stratégián, tehát most már fészekből kirepült egészséges kisrigókat mi nem fogadunk be, mert szembe megy azzal, amit mi a természetvédelemről gondolunk. Ugye nagyon sok hívás érkezik, hogy kisrigót látnak a kertben, mit kell csinálni, ez még a jobbik, és mi mindig azt szoktuk kérni, hogy bárki bármit cselekedne, azelőtt telefonáljon, vagy nekünk valamelyik szervezetnek. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy se telefon, se semmi, csak beállítanak egy papírzacskóba 5 darab fekete rigó vagy énekes rigó fiókával, akik éppen próbálnak menekülni, és hogy akkor ők most madarat mentettek, és mondtuk, hogy nem fogjuk átvenni, teljesen egészséges fiókák, 13-14 napos korukban ők kijönnek a fészekből, ilyenkor még nem tudnak repülni, csetlenek, botlanak. Mama, papa ilyenkor a földön eteti. Ugyanezt nagyon sokan félreértelmezik, hogy úristen, most kiesett a fészekből, vagy most hogy fog visszamenni a fészekbe, nem megy vissza már a fészekbe. Tehát a fekete rigó, énekes rigó az egyszer kijön a fészekből, soha többé nem megy vissza. Ez azért van, mert ez a két faj, ez egy erdei madár. A szétszóródás elvét alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy idő előtt kiugrálnak a fészekből, még röp képességük előtt kiugrálnak a fészekből, pontosan azért, hogyha jön mondjuk egy ragadozó, egy nyest, egy nagyobb sikló, bármi, ami a fészket meg tudja ölni, az egész fészek aljat meg tudja ölni, ezt elkerülendőleg kiugrálnak hamarabb, szétszóródnak, eltelik 4-5 nap, és addigra már repülnek, mint ahelyett, hogy tényleg jön egy nyest, ott vannak a kis rigók a fészekbe, és mindenkit megöl.
Ludak is vannak, ugye?
Van 6 nyári kis ludunk, nyári ludak, Tisza Gyula házáról érkeztek. Az elmondás alapján a lúdmama az a kicsinyeivel akart sétálni át a falun, gondolom vitte volna ki őket valami nyugodtabb helyre, hát ott kutyák, meg macskák, meg minden rájuk támadt. 2 kis ludat kivégeztek, 6 felé szaladtak, úgy lettek összeszedve, a mama az elrepült, úgyhogy túl sok választás nem maradt mentésére, mint az, hogy kimentsük a kis ludakat, és mi neveljük fel. Nagyon cukik, nagyon aranyosak, csak rengeteget esznek.
Ahogy gondolom, a ragadozó madarak is, akik itt vannak.
Igen, hát vannak ugye tartósan sérült ragadozó madaraink, van egy macska bagoly, akit elgázoltak, ő még nincs olyan állapotban, hogy magától tudjon enni, őt etetni kell. Nagyon sok télen bent maradt madarat, akit bent tartottunk azért, hogy kicsit normálisabb körülmények között kezdje meg az új életét, ugye ne a télvíz idején engedjük neki, hogy mennyi madár, aztán old meg magadnak. Tehát ilyenkor szoktunk várni egy picit tavasszal, azért ezeket a madarakat elengedjük. Sünik érkeztek, sérült sünik érkeztek, kis mókusok vannak, hát ilyen vegyes csalamádé, ami nálunk szokott lenni.
Mivel etetitek például a süniket?
A sünik lisztkukacot kapnak, gyászbogárlárvát kapnak, szárított macskaeledelt kapnak, meg alutasakos macskaeledelt kapnak. Tegnap jött éppen egy pici sünike, csodálkoztam is rajta, hogy tudott áttelelni. Egy nagyon csúnya szakított seb volt itt a bordái mellett a legyek már megtalálták, elkezdtek kikelni benne a nyűvek, az most ki lett takarítva, a sebet le lett kezelve, hát most pihen szegényke, este ugye azért ő is mozog és eszik.
Miért csinálod? Mi az egésznek az alapja? Honnan jön ez a motiváció, ez a szeretet?
Hát ez egy gyerekkori élmény, trauma, mindkettő. 9 éves koromban voltunk a családommal Balatonon, ott találtunk a bátyámmal egy fecske fiókát, ugye akkor az még az előző rendszerben volt, tehát ilyen pláza, meg állateledel volt, az annyira nem volt, volt tejkenyér, meg húsbolt körülbelül, meg ABC. Tudtuk, hogy rovarevő a fecske, ott 3 napig próbáltuk életben tartani, de elpusztult a kismadár, az engem nagyon-nagyon rosszul érintett. Eltemettük, kis pitypangot téptem neki, és onnantól kezdve egy kicsit érzékenyebb lettem ezekre az állatokra. Minden évben volt valami pici mentett állat. Én itt Miskolcon, az Avason nőttem fel, tehát annyira nem természetbarát hely, de azért végül is zöld rész van, tehát ilyen kisveréb, kisrigók mindig voltak, amik mentésre szorultak. És 2013-ban megcsináltuk a Máji Természetvédelmi Egyesületet, ami igazából nem úgy indult, hogy majd mi madarakat mentünk, de ennek azért híre ment a közösségi médiában, hogy van egy ilyen madaras civil szervezet itt a megyébe, és elvárták tőlünk az emberek, hogy mentőállomás is legyünk, hát ugye ez már 13 éve volt, azóta természetvédelmi mentőközpont lettünk, több ezer állat évente fordul meg nálunk.
Még egy kérdés így a téli madáretetésről. Ilyenkor már nem etetünk, ugye? Tehát aki esetleg tavasszal és nyáron szeretne etetni, annak mit tanácsolunk?
Így van, tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a első fagyok kezdetével el lehet kezdeni az etetést, és ha elkezdtük, akkor ne hagyjuk abba, illetve az utolsó fagyoknál abba lehet hagyni, hát utolsó fagyokon már rég túl vagyunk, tehát már minden van a természetben, amire a madaraknak szüksége van, rovarok, hernyók, a magevőknek a pitypang, a rügyek, tehát minden adott, teljesen felesleges, sőt, rossz is lehet, nehogy az legyen, hogy a mi általunk kitett mageleséggel etett például egy olyan madár, aminek tök mással kéne etetnie. Tehát ezért szoktuk azt javasolni, hogy ilyenkor már minden madár megtalálja természetben a neki való élelmet, abba lehet hagyni az etetést, itatás az mehet egész évben, tehát hogyha egy kis fürdőt csinálunk nekik, annak örülni fognak, főleg most, hogy ilyen a szájos megint a nyár, tehát egy itatót lehet működtetni, az etetést azt nem javasoljuk, sőt, kérjük, hogy ne etessék ilyenkor már a madarakat.
Van egy nagy reptetőtök, tavaly építettétek fel, abban milyen madarak vannak?
Hát jelenleg még ez a röpde épül, tehát ez csak úgy most össze lett rakva, a lélek tartja. Most jött pont egy brigád, aki körbeássa, róka biztosra teszi, illetve egy pici erősítések kellenek. Ez lényegében egy 24x24 méteres röpdét jelent, amiben már azért nagyobb madarak is tudnak repülni, gyakorolni, illetve majd a kisgólyák is itt fognak el az első szántcsapásukat megtenni, és amikor már szépen begyakoroltak, akkor fogjuk majd őket szabadon engedni.
A gólyák elengedése mikor lesz? Ha a gólyákkal kezdtünk, a gólyákkal is fejezzük be.
Hát ugye július 2.-3. hetében kezdik meg a gólyák a repülést. Aki követi a gólyákat, vagy netán gólyafészek közelében lakik, azt tudja, hogy július 2.-3. hetében repülnek ki a kisgólyák, mi is akkor szoktuk elengedni, illetve egy picit később, tehát július végén, augusztus elején szoktuk ki lögdösni a kisgólyákat, csúnyán mondva. Ez úgy működik, hogy miután nálunk felnőttek, megkezdik a röptüket, akkor a Hortobágyi Nemzeti Parknak van egy tanyája, górés tanya, ez bent van, így be kell menni 4 kilométert semmi közepére, nincsen szomszéd, nincsen kutya, nincsen forgalom, és nincsen villanyvezeték, ez nagyon fontos, a villanyvezeték, ott egy nyugodt körülmények között tudnak teljességgel megtanulni, repülni, ott már keverednek más mentett kis gólyákkal, keverednek vad felnőtt gólyákkal, mert ezek járnak be az ételre, mert ugye etetve vannak, illetve keverednek vad kis gólyákkal. Tehát ugye a vad nagy gólya hozza a gyerekeit, és akkor ez a csapat így összekeveredik, ott már megküzdenek egymással az ételért, ott már gólyaként kezdenek el viselkedni, és augusztus végén ugye a csapatokba verődnek, és majd úgy hagyják el az országot.
Mondjuk elérhetőségeket.
Hát van Facebook oldalunk, Madármentőállomás Máji, van weboldalunk, Máji Természetvédelmi Egyesület, vagy Madármentőállomás Máit, ha beírják, meg fogják találni. Van YouTube csatornánk, van TikTok csatornánk, van Instagramunk, tehát minden is van, amit kértek az emberek, hogy van Instagramunk, hát nincs, de akkor csinálunk. Van YouTube-unk, hát nincs, de akkor csinálunk. Tehát ezek így jöttek, illetve hát ezeken a felületeken fent van a telefonos elérhetőségünk. Mi megadtuk a telefonszámunkat, sok civil szervezetnél nincs kint telefonszám, mi úgy gondoltuk, hogy kitesszük, és csörög is állandóan a telefon.
Krisztián, köszönöm szépen a beszélgetést, és jó sok türelmet a fióka szezonhoz.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Leocki Krisztiánnal, a Máji Madármentőállomás vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!